2017. november 26-ai prédikáció.
Fennállva halljuk azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található Máté evangéliumában a 25. fejezetben a 31-től 46-ig terjedő versekben így. Amikor pedig az ember fia eljön az ő dicsőségében, s vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felé állókhoz, jöjjetek! Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket, akár csak egyel is, az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is, menjetek előlem átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor látunk téged éhezni, vagy szomjazni, jövevénynek, vagy mezítelennek, betegen, vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom nektek, valahányszor nem tettétek meg ezeket egyel, a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Idáig Isten igéje, foglaljunk. Kedves testvéreim, dörgedelmes szavak, nem igazán szívderítő. Ezek meg az igazak, és egyáltalán mindjárt az elején ez a szétválasztás. Mindenre vágyunk igazából, csak erre nem, a szétválasztásra. Sokkal inkább vágyunk az egységre. Sokkal inkább vágyunk az együttlétre, nem a megosztásra és nem a megosztottságra. Mégis a bibliai szöveg, a bibliai történet realitás. Mindig volt, van és úgy tűnik, hogy lesz. Megosztottság és szétválasztás. Fájdalmas valóság, feszültségek, ellentétek. Szegény és gazdag között, észak és dél között, szép és csúnya között, sikeres és sikertelen között, okos és buta között, lehetséges és lehetetlen között, beteg és egészséges között, szolga és szabad között. És gondoljuk meg, hogy még hányféle ellentétet tudunk találni, amelyek elválasztanak és szétválasztanak minket egymástól. Szétválasztott családok, széttört életek, emberek, akik hónapokig, évekig nem tudnak egymásról. Ma is, és a világtörténelemben, a közelmúltban és a régmúltban egyaránt. Észak-Korea, Dél-Korea. Régen Nyugat-Berlin, Kelet-Berlin, Kelet-Németország, Nyugat-Németország. És így lehetne sorolni azokat a történelmi határokat, amik embereket és családokat választottak el, és választanak el ma is. Aztán konfliktusok területe a vallás. Az egyik ilyen vallású, a másik olyan. És már is ott van a válaszfal, a megosztottság, a szétválasztás. Elválasztó határok, elválasztott életek. Fájdalmas realitása ez az életnek. Erről beszél mindjárt az elején, úgy tűnik a Biblia is. Miért olvassuk ezeket a dörgedelmes szavakat? Miért rakja az arcunkba ezt a realitást Máté evangélista? Nos hát azért, mert szörnyű dolog elnyomatásban élni. Rettegni, hogy mikor viszik el a szerettemet, a családtagomat. Mikor veszik el az otthonomat. Mikor veszik el a földemet. Mikor fosztanak meg a munkámtól. Mikor tűnik el a megélhetésem. És hogy rettegek, hogy lesz-e annyim, hogy egy méltósággal teli életet éljek. Máté gyülekezetének nem volt könnyű a sorsa. Nem elsősorban talán gazdasági szempontok miatt, de amiatt is, hanem egész egyszerűen keresztény mi voltukban is fenyegetve érezhették magukat. Az lesz rájuk az első követ, akiben nem keletkeznek indulatok egy ilyen elnyomott, megnyomorított helyzetben. Mert azt érezzük, hogy ebben a szövegben, ebben a történetben, ebben a példázatban nagyon-nagyon sok indulat van. Nem állt módjukban igazságot napfélrehozni. Nem állt módjukban az igazságot, az igazságukat érvényesíteni. Nem állt módjukban bosszút állni. És ezt Istenre bízták. A történet tulajdonképpen erről a bosszúról szól. Kivetítették a végítéletre, az utolsó időkre, és hogy ezt majd Isten elvégzi. Amikor minden elmúlik, akkor majd elnyerik méltó büntetésüket a rosszak, és elnyerik méltó jutalmukat a jók. Vége jó, minden jó. Vajon így van-e? Vajon vigasztaló kép volt-e ez? Mert a történetnek, a példázatnak tulajdonképpen ez a lényege. Vigasztaló beszéd akar lenni az elnyomásban levőknek. A kis testvérek, Krisztus kis testvérei, a korabeli keresztények. És az ítélet pedig a népek fölött zajlik, az szerint, hogy hogyan bántak ezekkel a keresztényekkel, ezekkel az elnyomásban élő emberekkel. Harag és szenvedés képei fonódnak egymásba. És tulajdonképpen ezek a toposzok, ezek a képek, ezek folytatódnak. Nézzük csak meg az elmúlt évszázadok, a keresztény évszázadoknak is a művészetét. Nézzük meg az utolsó ítélet festményét a Sixtuszi kápolnában. Vagy hallgassuk meg Verdinek, a Verdi requieméből a Dies Irae, Dies Illa, az utolsó ítéletről szóló részletet. Ezekben mind iszonyatos indulatok, harag és szenvedés képei tobzódnak. Vagy Hieronymus Boschnak a festményei, ami kielegve ábrázolja a pokolnak a gyötrelmeit. Az ítélet képe mögött ott van hát Máté gyülekezetének a vágya az igazság szolgáltatásra. És arra, hogy vannak az igazak, meg vannak az ezek. És hogy mi vagyunk az igazak. Nos hát, ez van mögötte. Megérthetjük, még hogyha nem is azonosulunk ezekkel a képekkel. Nem akarunk azonosulni vele. De ezek az indulatok, ha ezt átéltük, vagy ha képesek vagyunk empatikusak lenni olyanokkal szemben, akik ezt átélik, akkor talán érthetővé válik. És ha még tovább gondoljuk, akkor azt is hozzátehetjük, hogy azért az életben fontos az is, hogy legyen számvetés. Megtörténik ez akkor, amikor az életünk mélyre kerül. Megállunk és végig gondoljuk az életünket. Vagy hosszan készültünk valamilyen anyagból, és vizsgázni kell. Vagy egy órán felelni kell. Számadást tartunk. Mire jutottunk, mit tanultunk, mit tudunk, mi történt velünk. Vagy leadunk egy munkát, amit hosszú időn keresztül készültünk vele, és vége van. Pontot tettünk rá. Elbírálják majd, hogy mit ér. Vagy egyszerűen számon kéri valaki a szavainkat és a tetteinket. A számon kérés és az ítélet úgy tűnik, hogy szintén része a mindennapi életünknek. Itt van az ítélet ebben a Máté történetben is. Krisztus ítél. A király ítélkezik. Az igazi kérdés az, hogy mi lesz a mérték. Mi alapján ítél? Mi alapján ítélik meg az életet, az életünket, az egész életünket? Könnyen rávághatjuk e történet alapján, hogy világos a jó cselekedetek alapján. Hiszen sok mindent elsorol itt az evangélium, hogy mi mindent tettek az igazak, és mit az, amit nem tettek meg ezek. Talán az lehetne a felszólítás a történetből, hogy tedd a jót, és majd ezt fogják rajtad számon kérni, hogy mennyi jót tettél, de vajon mennyi az elég, és kivel tegyük, és egyáltalán kire vonatkozik. Ha beazonosítjuk magunkat a keresztényekkel, a kis testvérekkel, akkor igazából ez nem is a mi ítéletünkről szól, hanem azokról szól, akik hozzánk valamilyen módon viszonyulnak. Akik jól vagy rosszul. Nézőpont kérdése. De áttehetjük magunkat a másik oldalra is, hogy minket kérnek számon, hogy hogyan viselkedünk ezekkel a kicsinyekkel. De ez a hozzáállás, hogy ez lenne a mérték, ebben elbizonytalanodhatunk, ha figyelmesen olvassuk a történetet. Ugyanis a történetben a jók, az igazak maguk csodálkoznak rá a jó cselekedeteikre. Ők vannak először, és megkérdezik, hogy de hát mikor tettük mi ezt? Nem tudunk róla. Az az egy érdekesebb ebben, hogy a juhok nem tudják magukról, hogy juhok. A kecskék pedig nem tudják magukról, hogy kecskék. Nem egy világos, előre szabott mértékről van szó, hanem egyszer csak történik ez, és történik az. Egyszerűen rácsodálkoznak a jó cselekedeteikre. Vagyis nem a görcsös akarás, hanem a hálás rácsodálkozás a sajátjuk. Keresztünk lényege, keresztény létünk lényege a mérték. Akik vagyunk, amilyenek vagyunk. Nem egy általános elv, vagy egy mérték, aminek meg kéne felelnünk. Talán az irgalmas samaritánus történetét érdemes idehozni, arról az emberről, aki egyszerűen meglátja a bajba jutottat és segít. Nem az egyház hivatalos szolgái segítenek, nem a pap és nem a lévita, hanem egy illetéktelen, egy idegen, egy oda nem való, egy samaritánus, aki képes látni, cselekedni, aztán határt szabni, hiszen ad egy dénárt, aztán elmegy, nem szállja oda az egész életét a megvert embernek, de mégis teszi éppen azt, amit kell. Azért, mert egész egyszerűen csak kapcsolatba kerül azzal a másikkal. És a másikkal való kapcsolat előhívja a lénye lényegét, ami arról szól, hogy megtegye azt a kicsit, azt a keveset, vagy sokat, ami éppen abban a pillanatban születik, a találkozásban. Nem elvből, nem mértékből, nem feladatból, nem görcsből, nem egy törvény megtartásából, hanem a lényéből következik, mellé áll. Nos hát, valami ilyesmiről van szó. Az Istennel való kapcsolatunk alakítja a lényünket, a lényegünket. És a lényegünkből fog fakadni, hogy mit teszünk, hogy etikusan cselekszünk. De igazából itt nem erről van szó, hogy ez bárki is így előírná nekünk, hanem arról szól, hogy rácsodálkozunk, hogy ezt is, azt is, amazt is meg tudtuk tenni. Rácsodálkozunk arra, hogy ez jó volt. Adja Isten, hogy így lehessen az életünkben. Amen.